hogy virágvasárnap öröme a nagy hét fájdalmába fordul, ami a remény húsvétjában csúcsosodik ki. Beszélgetésünknek az is a célja, hogy buzdítsuk a kedves híveket, rádió hallgatókat, hogy a nagy hét eseményein, szertartásain minél többen vegyenek részt, és ha fogalmazhatok úgy, ne csak a húsvéti feltámadás ünnepi szentmisén jelenjenek meg, vegyenek részt a templomban, hanem tényleg a nagy csütörtöki, illetve a nagy pénteki, illetve a nagy szombati vigília szertartáson is legyenek jelen. Ahogy mondtam, hogy virágvasárnap az egy örömünnep, Jézus bevonul diadalmasan Jeruzsálembe. Kik fogadják itt Jézust?
Virágvasárnap először tekintsünk Jézusnak a lelkébe, utána az embereknek a gondolatvilágába, hogy miről is gondolkodnak ezen esemény alkalmával. Jézus tudja, hogy mi vár rá. Jeruzsálemben szenvedés, halál, keresztrefeszítés, de, mint ahogy mindig mondta, tudja, hogy utána következik a feltámadás. Tehát az ünneplő sokaság között Jézus lelkét eltölti egyrészt az Atya iránti szeretet, hogy most teljesíteni fogja az Atyának a elhatározását, hogy áldozat lesz az emberiségért, a mi üdvösségünkért. Köszönjük meg Jézusnak virágvasárnap azt, hogy fölmegy Jeruzsálembe. Annak ellenére tudja, hogy mi vár rá, de ezért jött. Mikor el akarják téríteni Jézust ettől, a szenvedéstől, akkor azt mondja, hogy nem Isten elgondolása szerint gondolkodtok, hanem emberi módon. Meg is rótta Pétert is, aki azt mondta, uram, az lehetetlen, hogy te szenvedj. Tehát Jézus tudja, hogy mi vár rá, az emberek viszont nem tudják. Fogalmuk sem volt arról, hogy miként szervezkednek már Jézus ellenségei ezekben a napokban. Akkor nem volt rádió, nem volt televízió, hogy a híreket közöljék az emberekkel, nem volt újság, még az apostolok sem tudták pontosan, hogy mi minden történik ezekben a napokban, ők is csak a búcsúvacsorára készültek. Arra a vacsorára, amelyikben Jézus az oltári szentséget megalapította, és ugyanakkor az egyházi rendet is. De mielőtt erről az esti szentmiséről beszélnénk, hiszen az utolsó vacsora nagycsütörtökön este történt, emlékezzünk meg a székesegyházban tartandó és ott végbe menő szép szertartásról, a krizmaszentelési szentmiséről. Megkezdődik tehát a krizmaszentelési mise, általában a legszebb énekünk talán egyik miseénekünk kezdődik az ének az Úr fölségének, ez szokott elhangzani, nagyon alkalmas a szent mise kezdetére, és akkor a bevezető szertartás az ige liturgiához, Istennek az ő atyának országává és papjaivá tett minket Jézus Krisztus. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Ekkor szenteli meg a püspök a székesegyházban, nálunk a bazilikában, az olajakat. És pedig, ami a keresztelésnél használatos, azután a betegeknél, papszentelésnél, püspökszentelésnél. Tehát ezek az olajok oda kerülnek az oltár elé, és nagyon szép imádság keretében a püspök ezeket megáldja, megszenteli, olajszentelés. A papi ígéreteket megújítjuk. Érdemes ezt szóról szóra elmondani, hogy ott, amikor halljuk, akkor gondoljunk arra, hogy csak olyan a papok milyen nagy feladatot vállalnak, mire tesznek ígéretet. És sokat imádkozzanak a kedves hívek, értünk papokért, püspökökért, hogy az ígéretünk szerint tudjunk élni. Tehát a püspök kérdezi, kedves fiaim, annak a napnak évfordulóján, amelyen Krisztus az ő apostolait és minket is papságában részesített, akarjátok-e megújítani egykor tett ígéreteiteket püspökötök és Isten szent népe előtt? Tehát Isten előtt a jelenlévő hívek jelenlétében. Akarjuk, természetesen ez a válasz, és most jönnek az egyes feladatok. Akartok-e a mi Urunk Jézus Krisztussal egyre szorosabban összeforni és önmagatokról lemondva hozzá teljesen hasonlóvá lenni. Óriási nagy dolog az, amit a püspök említ, Jézussal élni, Jézushoz hasonlóvá lenni. De sokat kellene ezért imádkozni, híveknek is, de a papoknak is gondolni arra, hogy egykor ígéretet tettek, amin most is mondják, akarunk. Következő kérdés, akarjátok-e a megváltás hűséges szolgáiként az eukarisztia szent áldozatát bemutatni, a többi liturgikus cselekményt végezni, és Isten igéjét hirdetni? Itt három nagy dologról van szó, az eukarisztia papi életünknek legszentebb cselekménye, az eukarisztiának az ünneplése, akarjuk-e bemutatni, hát természetesen akarjuk, a többi cselekményt is végezni, és Isten igéjét hirdetni. Örömmel mondjuk ezt erre is, hogy akarjuk. Akarjátok-e Krisztust, mint fejünket és pásztorunkat követni, nem földi javakra vágyakozva, hanem csak is a lelkek iránti szeretettől vezettetve? Olyan fontos volna, hogy ezt is nagyon komolyan vegyük, képesek legyünk erre Isten segítségével, megint csak a hívek imáit is nagyon kérjük, hogy ezt kérjék számunkra, hogy ezt az ígéretet földi javakra nem vágyakozni, hanem a lelkek iránti szeretettől vezettetve végezni a szolgálatunkat akarjuk. Ezután a püspök a nép felé fordul, tehát éppen a hívek azok, akik szintén részesei ennek a papígéret megújításnak olyan értelemben, hogy tőlük is kér valamit a főpásztor, ti pedig, kedves testvéreim, imádkozzatok papjaitokért. Árassza el őket az Úr bőséges kegyelmével, hogy legyenek Krisztusnak, az örök főpapnak hű szolgái, és vezessenek titeket ő hozzá, üdvösségünk forrásához. Erre a nép feleli, kérünk téged, hallgass meg minket. Önmagáért is kéri az imát a főpásztor, imádkozzatok értem is, hogy hűségesen teljesíthessem az apostoli hivatást, amelyet rám méltatlan szolgájára bízott az Úr. Legyek egyre tökéletesebb képmása köztetek Krisztusnak, a papnak, a jó pásztornak, a tanítómesternek, mindenki szolgájának. Megint a hívek válasza, kérünk téged, hallgass meg minket. Őrizzen meg minket szeretetében az Úr, és vezessen mindnyájunkat, pásztort és nyájat az örök életre. Valahányszor imádkozunk a papi hivatásokért, akkor a fölszentelt papokra is gondoljunk, hogy ígéretüket meg tudják tartani. A másik nagy eseménye nagycsütörtöknek az esti szentmise. Ez az utolsó vacsorára emlékeztető szentmise, mégpedig arra emlékezünk, hogy Jézus ezen az estén alapította az oltári szentséget, és el is rendelte, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és ezzel együtt, mikor mondja azt, hogy ezt cselekedjétek az emlékezetemre, akkor megadja a papi hatalmat nekik, hogy amit Jézus itt tett, ők is tegyék, és ez nem más, mint a szentmise áldozatnak a bemutatása. Hálatelt szívvel mutatjuk be a szentmisét, nagycsütörtökön, hálát adva azért, hogy Jézus ajándékozó szeretete adja nekünk ezt a nagy kincset. Erről a szeretetről egyébként megemlítem, hogy nagycsütörtökön Jézus ajándékozó szeretetére gondoljunk, önmagát adja nekünk. Rózsafűzér titkoknál is már mondjuk, hogy az eukarisztiában nekünk adta önmagát, nekünk ajándékozta magát. Nagypénteken gondoljunk áldozatos szeretetére, amikor életét adta értünk, a mi üdvösségünkért, húsvétkor pedig Jézus győzelmes szeretetére gondoljunk, mert végül is a szeretet győzött, győzelmes szeretet, amely azt jelentette, hogy Jézus föltámadt, él és köztünk van. Megvan a nagy csütörtöki szentmise, utána a híveket arra szoktuk kérni, hogy maradjanak legalább egy órát virasztani, virasztva Jézus mellett, aki ott van az oltári szentségben, rejtett oltárhoz viszik az oltári szentséget, jelezve azt, hogy Jézus számára most a szenvedés kezdődik már, oltárfosztás is ezt jelképezi, hogy Jézus szenvedésének órái megkezdődnek.
Nagy csütörtökön az utolsó vacsora, nő, milyen lehetett a hangulat ott az apostolok körében? Tehát amikor Jézus megalapítja az oltári szentséget, illetve utána tudjuk, hogy ahogy már püspök atya is említette, kezdődnek a szenvedés órái.
Csodálkoztak azon, hogy Jézus megmosta a lábukat, azután mondta, hogy ő úgy tesz, mintha szolga lenne, de ajánlja az apostoloknak és mindenkinek, aki követni akarja őt majd, hogy alázatos szolgálatot végezzen. Az alázat nagyon hozzátartozik a szolgálathoz, és a szolgálat nincs alázat nélkül. Tehát az apostolok készültek a vacsorára, nem tudták azt, hogy Jézus milyen nagy cselekményt végez, csak akkor, amikor a kenyér fölött elmondja a szavakat, azután a bor fölött is elmondja a szavakat: testem, vérem, vegyétek, egyétek, vegyétek, igyátok. Én úgy gondolom, csak húsvét után, mikor Jézus már föltámadt, akkor értették meg igazán, hogy mit is jelent Jézusnak ez a kifejezése a kenyér fölött, a bor fölött, és akkor jutott eszükbe az, hogy nekik is ezt kell cselekedni, ezt kell utánozni, és a világ végéig történik ez, hogy a Krisztus elgondolása szerint papok, püspökök is beleértve természetesen, világ végezetéig lesznek papok, akik ezt cselekszik, amit Jézus rendelkezése szerint cselekedniük kell. Hogy milyen hangulat volt? Ha elolvassuk a búcsú beszédét Jézusnak, akkor egy olyan nagyon bensőséges, családias hangulat van. Jézus barátainak szólítja az apostolokat, fiacskáimnak mondja őket, elmondja, hogy hát vár szenvedés rá, de küldi majd a Szent Lelket, és az egész búcsú beszéd, aki csak teheti, olvassa el, egy olyan szeretetet, jóságot sugároz, Jézusnak a szavai ilyet sugároznak, maga Jézus egyénisége is természetesen, hogy nagyon nagy szeretettel búcsúzik az apostoloktól, mint egy végrendelet. Úgy hangzik ez a búcsúbeszéd, amelyet a főpapi imával fejez be: mennyi atyához imádkozik az apostolokért, az egyházért, mindazokért, aki benne hinni fognak a világ végezetéig. Tehát gondoljunk arra, hogy értünk is, értem is, imádkozott már ekkor is Jézus, na meg 3 év alatt, meg a mennybe menetele után is állandóan közben jár értünk. Tehát köszönjük meg Jézusnak azt a gyönyörű búcsúbeszédet, amit elmondott, és azt a főpapi imát, amit a mennyei atyához intézett értünk emberekért. Ekkor már Jézus azért jelét adja annak, hogy valami nagy dolog történik, amikor megjövendöli, hogy egyikőjük megtagadja, ez a Péter, aki annyira heveskedett, hogy ha meg kell halnom, akkor sem tagadlak meg téged, de bizony megtörtént a tagadás. Azt is megmondja Jézus, hogy egy elárulja őt, Júdás rá is kérdez: talán én vagyok, Uram, te mondád, feleli neki Jézus. Tehát itt már ez a bensőséges hangulat átmegy a nagy fájdalomba. Mi történik itt? Jézus nem rejti véka alá azt, hogy igenis szenvedés vár rá. Kimennek a Getszemáni kertbe, ott az apostolok lepihennek, 3-at maga mellé vesz Jézus, pont azt a 3-at, akik a táborhegyi megdicsőlésének tanúi voltak. Hogy ez a 3 apostol, amikor most látja majd azt, hogy vérrel verítékezik, ne rendüljön meg a hitük. De hát az apostolok elfáradtak, és bizony, mikor Júdás jön a csapattal, akkor nem tudják megvédeni a mestert. Péter ugyan előrántja a kardját, de Jézus visszautasítja, tedd hüvelyébe kardodat, nem ez a megoldás, és engedi, hogy elfogják, elvezessék. Az apostolok elszaladnak, egyedül János apostol az, aki nyomon követi a szolgákat, akik Jézus hurcolják, mert ő ott van, és tanulja annak, hogy mi minden történik ezen az estén.
Nagypéntek eseményeit is akkor szemléljük végig a liturgia menete szerint. Nagypénteken azt mondjuk, hogy nincsen szentmise. Miért nincsen nagypénteken szentmise?
Azért, mert az örök főpap Jézus Krisztus ekkor mutatta be először egyetlen egyszer a legszentebb áldozatot, elővételezve az ő szenvedését, kereszthalálát, megjelenik a kenyér és a borszín alatt, és ez az a szentmise áldozat, amit azután napról napra mi is megismétlünk, és az oltáron megjelenik szentmisében a kenyér szín alatt a Úr Jézus, kenyér szín alatt az értünk adott teste, értünk föláldozott teste, a borszín alatt pedig értünk kiontott vére. Tehát minden szentmise Jézus kereszthalálának csodálatos megjelenítése. Egyetlen áldozat, nem azt jelenti, hogy most újra föláldozza magát Jézus, hanem az az egyetlen áldozat jelenik meg az oltáron, ami nagypénteken a kereszten történt. Azért nincs szentmise, mert tehát ekkor az örök főpap mutatta be, és van viszont áldoztatás. Az előző napon, nagycsütörtökön átváltoztatott szentostjával megáldozik a pap, és megáldoztatják a híveket is. Elvihetik betegekhez is az oltári szentséget, hogy részesüljenek ebben a nagy ajándékban, amiben Jézus önmagát ajándékozta nekünk. Tehát a nagypénteki szertartás egyébként is olvasmányokkal kezdődik. Ószövetségben gyönyörű profécia, profétai írás, amiben Izaiás megjövendőli, hogy a fájdalmak férfia a mi bűneinkért töretik össze, nem lesz szépsége, és hát ezt az Úr szolgájaként viseli el, mintha látná előre az, hogy milyen sors vár Jézusra. Profétai jövendőlések után következik Jézus szenvedés története, itt hangzanak el azok a nagy-nagy kérések, a hívek könyörgéseinek nevezzük ezt, amelyekben az egész világért, minden emberért és minden nagy szándékra imádkozik a pap ezekben a fohászokban. Amikor elhangzik az a 10 könyörgés a szenvedés történet meghallgatása után, akkor bizalommal mondjuk az amment, Krisztus Urunk által nyerjük el a megváltásnak a kegyelmeit, és ezek a kérések, ezt is talán megemlítem röviden, első kérés az Anyaszentegyházért, aztán pápáért, papságért és a hívekért, keresztelendőkért, keresztények egységért, a zsidókért, és azokért imádkozik még utána a pap, akik nem hisznek Istenben, akik nem hisznek Jézus Krisztusban, a világ vezetőiért, végül a szenvedőkért. Ez követi a hódolat a Szent Kereszt előtt. A pap felmutatja a Szent Keresztet, és közben énekli, íme a Szent Keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága. Hívek folytatják, jöjjetek hát keresztények, hódolattal hajtsunk térdet, üdvözl légy Szent Keresztfa. Pap hódolata, jelenlévő minisztránsok hódolata után hívek is hódolatra járulnak, megérinthetik Krisztus testét feszületen, és keresztet vethetnek magukra, vagy pedig megcsókolják Jézusnak a lábát, és úgy fejezik ki jelent a hódolatukat. Közben nagyon szép énekeket lehet énekelni Jézus szenvedéséről, kereszthaláláról. Ezt követi a szentáldozás, amikor a jelenlévő hívek magukhoz veszik az oltári szentséget, először a pap áldozik meg, majd a híveket áldoztatják, és betegekhez is elvihetik az oltári szentséget. Ezután az oltári szentséget elviszik a rejtett oltárhoz ismét, és megint csak lehet a rejtett oltár előtt imádni azt a Jézust, aki értünk a szenvedést, kereszthalált vállalta. Azzal a gondolattal térjünk haza, amit az egyik szép énekünk kifejez, Jézusnak mondjuk ezeket a szavakat, ezt a sokként érettünk kellett elszenvedned, hogy nekünk, kik vétettünk, megnyissad a mennyet. Értünk emberekért, a mi üdvösségünk vállalta, mindezt Jézus. Tulajdonképpen a keresztút az, ami mutatja az, hogy mi minden történt nagypéntek főeseményeként. Mert attól kezdve, hogy követelik Pilátustól, hogy Jézust ítélje halálra, Pilátus gyáván viselkedik, jól lehet a felesége figyelmezteti, hogy ez az igaz ember, na sokat álmodtam felőle, és hát ne ítélt halálra. Pilátus mégis átadja a pribékeknek, hogy vigyék és feszítsék keresztre, Jézus átöleli a keresztet, ezért jött, elindul a keresztúton, háromszor összeesik, édesanyjával találkozik, Cirene és Simon segít vinni a keresztet, Veronika kendőjével megtörli az arcát, asszonyok siratják, míg Jézus teljesen kimerülten érkezik a Golgotára, ez a végállomás, megfosztják ruháitól, keresztre fektetik, keresztre szögezik, magasba emelik, ahogy megjövendölte Jézus, hogy ha majd engem fölemelnek, akkor mindenkit magamhoz vonzok, és három órán keresztül szenved Jézus a kereszten. Megbocsát ellenségeinek, megbocsát a jobblatornak, átéli az Istentől való elhagyatottságot, szomjúhozik, lelkeket szomjúhozza, Teréz anya így szokta ezt mondani, és valóban Jézus tudja azt, hogy a lelkekért vállalja ezt a szenvedést. Végső szavai édesanyjához szólnak. Asszony, ime a te fiad, János apostolt, és vele együtt minket is rábíz Jézus édesanyjára, Máriára. János apostolnak pedig azt mondja, ime a te anyád, nekünk is mondja, hogy Mária, ami édesanyánk, Jézus akarata és végrendelete szerint. Mária ezt tökéletesen teljesíti, mind a mai napig. Gondoljunk erre is. Ott áll Mária a kereszt alatt. Tudja, hogy miért történik ez a szenvedés, kereszt, halál. És azért imádkozik, hogy az emberek fogadják el Jézus érdemeit, amelyet szenvedésével, kereszt halálával szerzett meg nekünk. Meghal Jézus a kereszten, de még az utolsó szavai, csak ugyan a végrendelkezés előtt, beteljesedett, tehát mindaz, amit a próféták jövendöltek, most már beteljesedett életében, és végső szava, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Lehajtja a fejét, és meghal. Ekkor az a mélységes csönd, ami következik, hogy most csak ugyan Jézus kereszthalálára gondolunk.
a nagyszombati szertartást, a vigília szertartásnak is nevezzük. Ekkor történik a tűzszentelés, illetve a vízszentelés. A tűz, illetve a víz, ezek mit szimbolizálnak? Mi a jelentősége, hogy ezeket megszenteli a püspök a szertartás keretében?
A tűz tulajdonképpen Jézus szeretetének a szívéből áradó. Tűz a szeretetnek a tüze. Gondoljunk csak azokra a szavaira Jézusnak, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mit akarok más, mi mást akarok, mint az, hogy ettől a szeretett tűztől a világ lángra gyulladjon. Ez a tűz, amit olyankor meggyújtunk és megszentelünk, egyúttal lehetőséget ad arra, hogy erről a tűzről gyújtsuk meg a húsvéti gyertyát. A húsvéti gyertyával egy szép körmelet következik, bevonulás a templomba, még teljes sötétség, egyedül a húsvéti gyertyaig, pap énekli Krisztus világossága. Ekkor már meggyújtják a minisztránsok a gyertyáikat, második, harmadik fokozatnál pedig az egész templom hívő serege már égő gyertyával a kezében készül arra, hogy elhangozzék a húsvéti örömének. A vízszentelés szintén ezután következik. Arról a vízről van szó, amivel húsvéti időben a pap megkereszteli a keresztelendőket. És itt van a keresztségi fogadalom, amit valamennyien megújítunk, hogy amit a keresztség alkalmával helyettünk, kicsik voltunk, csecsemők voltunk, a keresztszüleink tettek, de már ismételten megújítottuk első áldozáskor, talán a bérmálkozás alkalmával, és a előbbi húsvétok, nagyszombati szertartások, vigília szertartások alkalmával. Ezen az éjszakán ismételten megújítjuk keresztségi fogadalmunkat, aminek az a lényege, hogy Krisztushoz hűségesen akarunk élni egész életünkben.
Igen, és tehát ebben a vigília előesti szertartásban ugye már a feltámadást ünnepeljük, és gyertyás körmenetet is tartunk itt például a bazilika körül. Ennek mi a jelentősége, hogy kivonulunk gyertyákkal a kezünkben az utcára?
Itt már vége van minden gyászos hangulatnak, itten már csak az öröm és a győzelem. És az, amit mondtam, hogy Jézus ajándékozó szeretete nagycsütörtökön önmagát adja, áldozatos szeretete föláldozta értünk az életét, áldozatos szeretete, itt pedig a győzelmes szeretete már. Ez a nagy-nagy eredmény, csodálatos esemény azt hirdeti, hogy valóban Jézus győzött a gonosz lélek fölött, a bűn fölött, a halál fölött, a sátán fölött. Lényeg az, hogy Jézus föltámadt és él. És ekkor hangzik el a körmenet alkalom arra, hogy miközben a szentségi Jézus kísérjük, ugye oltári szentséget viszi a főcelebráns, az, aki a szertartást vezeti, nálunk majd az érsek úr, másutt a plébános atyák, akkor az a Jézus van jelen az oltári szentségben, aki föltámadt és ígérete szerint velünk akar maradni a világ végezetéig. A föltámadt Jézust dicsőítjük, magasztaljuk, ennek örülünk. Húsvéti énekeinkben nagyon-nagyon is ott van az öröm. Örvendetes napunk támadt, örüljünk, vígadjunk, és így tovább. Tehát töltse el lelkünket az öröm. És ez a föltámadási körmenet egyúttal jelképezze azt is, hogy egész életünket a föltámadt Jézussal akarjuk élni. Tehát nem csak most kísérjük őt, utána majd magára hagyjuk, hanem a föltámadt Jézus velünk akar maradni a világ végezetéig. Földi életünk zarándok útját együtt járjuk Jézussal, akkor lesz az életünk Istennek tetsző, és számunkra is Istenhez vezető, az örök életre elvezető, igazi, értékes út.
Feltámadása után Jézus kiknek jelent meg?
Az őrök, akik őrizték a sírt, azok csak megrettenve elfutottak, tehát ők nem láthatták. Az angyalok ott vannak a sírban, amikor az asszonyok jönnek. Ők csak mondják azt, hogy föltámadt Jézus, majd megjelenik az apostoloknak. Az angyalok hirdetik Jézusnak a föltámadását. Az asszonyok merettennek, de meg is örülnek. Elindulnak hazafelé. És milyen nagy ajándék. Jézus megjutalmazza őket azzal, hogy megjelenik nekik. Átölelik a lábát, és akkor mondja, hogy mondjátok meg testvéreimnek, föltámadtam, majd megjelenek ő nekik is. Talán gondolkodhatunk azon egy kicsikét, hogy Mária nem volt ott az asszonyok között, akik Jézusnak a tiszteletet akarták megadni, amire nagypénteken nem volt lehetőségük Jézus halála után. Hát persze, hogy nem volt ott Mária. Ő nagyon jól tudta azt, szívébe véste Jézus szavait, hogy föltámad harmadnapon. Péntek az első nap, szombat a második, vasárnap a harmadik nap, hát természetesen otthon, imádkozva várta fiát, Jézust. Hát elképzelhetjük Prohászka püspök úr nagyon szépen életről, hogy milyen találkozás volt ez a föltámadt Jézus találkozása édesanyjával, és Máriának tengernyi fájdalmát Jézus tengernyi örömmé változtatja át. Örül, boldog, ezt énekeljük a húsvéti antifónában is. Örülj és vigadj, boldogságos szűz Mária. Minek örüljön Mária? Mert Jézus valóban föltámadt és él. Azután megjelenik az Emmauszi tanítványoknak. Ez egy nagyon szép történet, nagyon tanulságos. Ugye menekülnek a tanítványok Jeruzsálemből, ahol a szörnyű dolgok történtek. És nem akarnak ott maradni abban a városban, félnek már az emlékektől is, hogy mi történt Jézussal. Csatlakozik hozzájuk Jézus, miért vagytok szomorúak? Hát te nem tudod, mi történt ott Jeruzsálemben? Hát be, hogy ne tudta volna Jézus. Tehát nem árulta el magát, azt nem mondhatta, hogy nem tudom. Szépen visszakérdez, mondjátok el, mi történt? Elmondják, mennyire reméltük azt, hogy ez a Jézus, aki nagy hatalmú volt, ezt és ezt cselekedte. Jézus azután kifejti az írásokat, hogy ennek így kellett történnie. Később az apostolok mondják, ez a kettő, hogy amikor hallgatják a tanítást, akkor lángolt a lelkük. Odaérkeznek Emmauszba, Jézus úgy tett, mint a tovább akarna menni. Figyeljük csak meg, tovább akar menni. Nem mondta azt, hogy most fogadjatok be engem, tovább akar menni. Hála Istennek a tanítványok olyan okosak voltak, marasztalták, maradj velünk, Urunk, már esteledik. Jézus örömmel marad, vacsorához ülnek, asztalhoz ülnek, kezébe veszi a kenyeret, megtöri, mint az utolsó vacsorán. Ebben a pillanatban fölismerik, de Jézus azonnal eltűnik. Határtalan öröm tölti a lelküket, rohannak vissza Jeruzsálembe, pedig 3 órányi út, és társaiknak mondják, hogy mi történt az úton. Erre ők is mondják, hogy már megjelent Simon Péternek is. Simon Péter ott van talán a szoba sarkában, magába mélyedve, hallgat. És amikor ott az apostolok még mindig zárt ajtók mögött együtt vannak, egyszer csak megjelenik közöttük Jézus. Örülnek, boldogok, valami határtalan öröm tölti el a lelküket. Érthető, a sok-sok feszültség, a sok-sok gyötrelem után, amit átéltek, most felszabadultak, és csupa öröm, boldogság törte el a lelküket. Azután még újra és újra megjelenik nekik, hiszen ez volt az apostolok feladata, tanúskodjanak Jézus szenvedéséről, haláláról, és tanúskodjanak föltámadásáról. Jézus sok lehetőséget talált arra, hogy újra és újra megjelenjen szobában, úton, tengerparton, mennybe menetel előtt egy hegyen, és amikor elköszönt tőlük, azzal köszön el, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ti pedig menjetek el az egész világra, és hirdessétek az örömhírt, amit én rátok bíztam.
Az Anyaszentegyház 5 parancsolata közül a 3. így szól, hogy évente gyúnyál és legalább a húsvéti időben áldozzál. Mikor végezzük el a húsvéti szentgyónásunkat?
Minél előbb. Tehát ne hagyjuk az utolsó napra, az utolsó órákra, hanem a nagybőjt utolsó heteiben már el lehet végezni a szentgyónást, arra gondolva, hogy Jézus lehetővé tette, hogy bűneinktől megszabaduljunk, ez az ő irgalmas szeretetének nagy ajándéka. Húsvéti föltámadása után első ajándékként ezt a szentséget adta át, halála előtt az oltári szentséget, föltámadása után pedig már az első napon a bűnbánatnak a szentségét. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek. Tehát bizalommal, örömmel járuljunk a bűnbánat szentségéhez. Jézusnak is nagy öröm az, hogy megbocsáthatja, elveheti a mi bűneinket. Tehát iparkodjanak, kedves hívek, minél előbb elvégezni, hogy azután tiszta lélekkel tudjanak tovább ünnepelni, és tiszta lelkükbe tudják a föltámadt Jézust befogadni. Azt kívánom a kedves hallgatóknak, hogy az egész nagyheti eseményeket iparkodjanak lélekben átélni. Aki teheti, vegyen részt a szertartásokon, egészen biztos, hogy más lelkülettel ünnepli majd Jézus feltámadását az, aki az előzményeket is átélte, és akkor tudja azt, hogy miért kell hálát adni annak a Jézusnak, akinek a szeretete, jósága határtalan irántunk, és szeretetével akar mindegyikünket vezetni a helyes úton, örök célunk felé, megszentelve földi életünket, segítve a kereszthordozásunkat, de végül is elsegít ahhoz a végső célhoz, amit úgy nevezünk, hogy örök boldogság, mennyország.
Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet, melyben a nagy hét eseményeiről és liturgiájáról beszélgettünk. Vendégünk volt dr. Katona István egri segédpüspök. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!